Ilyen dalt én is tudok írni, hogy mondjuk 3,5 percből mondjuk 1 perc a vége.
És 5 percekig, fantasztikus.
Pedig én szerettem a Red Hot Chili Peppers.
Igen, de ebben a Doors verzióban sokkal jobb.
Így van.
Szóval jó reggelt kívánunk.
Amiben Mick Jagger énekel.
És Elton John zongorázik. Szép csapat. 8 óra 13.
George Lennon vokálózik.
George Lennon?
Ezt meséltem. Mindjárt bekapcsoljuk a többieket is.
Semmi
a
gond. És Michael Keaton táncol, igen?
Meg kell, hogy hallgassák. Egyik haverom haknizott valami zenekarral, és hát nyilván annyira távol voltak mindentől, hogy hát ilyen magukat az utas, itt a sellátóban kezelő emberek is megjelentek a koncerten, és akkor oda ment hozzá, oda sugta neki egy basszusgitáros legszélén állt. Szevasz! George Lennon tudtok? És ott, hogy hát azzal nem készültünk, akkor nyenyertek ide többet. Jó, befejeztem. Jó,
figyelj, most egyébként simán bajban lehetnék, mert 3 nevet kéne itt összefüggően elmondanom, úgyhogy akár azt is mondhatnám, hogy érkezik Bálint Gyula Szepes Ferenccel, de nem, az volt, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központba egyébként érkezik majd Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs, azaz a Szomszédnéni Produkciós Iroda, majd április 23-án, de most ők vannak itt velünk a vonalban. Sziasztok!
Megvagytok még?
Sziasztok, jó reggelt! Igen, itt vagyunk még, itt vagyunk, hallgatunk benneteket, és kuncogunk mi is magunkban.
Na jó, jaj, nagyszerű.
Jó, akkor esetleg, hogy tudnátok intézni valamit, akkor ezt nagyon megköszönöm.
Mondjuk Erdélyből nekem finom pálinkát, de ezt majd erre külön kitérünk. Ott vagytok most, ugye?
Így van, egészen pontosan Székelyudvarhelyen vagyunk.
Na, Székelyudvarhelyhez kötődik egy nagyon jó sztorim. Azt hiszem, hogy ott történt meg velünk az, hogy a Heaven Street 7 tagjaival, úgy mesélem el, mint én is részese lettem volna a sztoriban, de így egyszerűbb. Kitaláltuk, hogy a Székelyudvarhely általunk nem ismert részén áldogáltunk, és akkor hívunk egy taxit, hogy elvigyenek bennünket az adott szórakozóhelyre. Már nem emlékszem rá, hogy mi volt a helynek a neve. És akkor megérkezett a taxi, és akkor mondtuk, hogy hova szeretnénk menni, és mondta, hogy biztos, hogy oda szeretnénk menni? Persze. Beültünk, és átállt velünk az utca másik oldalára, mert velünk szembe volt a szórakozóhely. És akkor mondta, hogy köszöni szépen, ez nem kerül semmibe. Mondom, jó, akkor...
Megúsztátok.
Igen, és Székefürdőn aludtunk egy háznál, ahol a Novák Peti szerezte valahogy a szállást, és akkor emlékszem, hogy volt egy olyan kaja, hogy királyok kedvence, vagy valami ilyesmi, és ilyen fura alakú hús volt kisütve a tálon, és az istenek nem tudtuk elvágni. És kiderült, hogy egy kis féldekás pálinkás üveg volt bepanírozva és kisütve. És az volt a kis meglepetés. Ennyit tudok a környékről mondani, de most ti jöttök.
Ti most akkor hazamentetek egy picit? Vagy most egy milyen turné része ez az egész, vagy tényleg hazalátogattatok?
Nem, turnézunk Erdélybe. A Szomszédnéni 2-1-ben stand-up műsorunkkal járjuk Erdélyt, és akkor utána pihenünk egy kicsit, és megyünk hozzátok Érdre kipihenni a fáradalmakat és a királyok kedvencét.
De ez megvan a királyok kedvence? Vagy az csak én mondom? Én tőlem hallottátok most.
De én nem hallottam eddig jó, róla, de kíváncsi vált egyszer.
Jó. Azt hiszem, hogy a ti produkcióitokkal kapcsolatban az elmondható, hogy benne van Erdélyország íze, ugye? Azt mondhatom így.
Hát igen, aki kóstolta az előadásunkat, ő megkérdezett, hogy érezte Erdélyország ízét, de hát nyilván, hogy mivel itt nőttünk el, ezért így...
Jó, ez nekünk ugye, akik nem erdélyországiak, nekünk ugye ez az íz az abszolút egy exotikum és különlegesség, és különlegessé is teszi a produkciótokat, de amikor elmentek haza, akkor ott ennek szintén van létjogosultsága, hogy tulajdonképpen azokkal a fordulatokkal operáltok, ami nekünk különleges, akik nem vagyunk erdélyiek, viszont az ottaniaknak is különleges?
Hát ugyanazokkal a poénokkal szoktunk fellépni, mint Budapesten, az MVM Domba tegyük fel, amikor 20 éves volt a Dumafiát, ugyanazt mondjuk Székelyudvarhelyen is, úgyhogy poén és poén között nincs különbség, csak jó poén és rossz poén között, úgyhogy egyetlen cél van, próbáljuk a rossz poénokat elkerülni, mert azon a közönség úgy általában nem szokott nevetni, és az nekünk is kínos.
Tényleg egyébként, hogyha kialakul egy olyan helyzet, de általában azt hallottuk más stand-uposoktól is, akikkel beszélgetünk, hogy inkább céges rendezvényeken jellemző ez, amikor beáll az a bizonyos csend, és tényleg semmilyen módon nem tudjátok áttörni a falat, és nem értitek, hogy mi a probléma, holott eddig működtek a poénok, akkor ti ott milyen recepthez tudtok nyúlni?
Amúgy azt szokás mondani magás kollégánknak van egy ilyen mondása, hogy nincs rossz poén, csak rossz közönség.
Ez így van.
Ez tényleg így van.
Ugye?
Ezzel jó megúszta.
Vannak módszerek, ha részeg a közönség, akkor a humorista is fogyaszthat alkoholt, és egy idő után már nem fogja zavarni.
Igen, ez a zenekaroknál is úgy, én gitároztam egy zenekarban, és ott is az volt, hogy amikor megfelelő mennyiségű itallal léptem a színpadra a szervezetemben, akkor mindig kiváló koncertet adtunk, utána visszahallgatva, természetesen ez már nem volt annyira fogyasztható, de ott legalább jól érzi magát az ember a színpadon. És mi azt gondolja, hogy minden a helyén van.
Így van.
És senkit nem...
Az a pontos, hogy neked legyen jó a koncert, aki adott,
így van, nem? Így van, ennyi. Mi érezzük jó magunkat itt a rádióban, a hallgatókkal meg majd lesz valami.
Most már azért elég nagy múltra tekintetek ti is vissza, leginkább a magyarországi létetek kapcsán is felhozható ez, de hát hála jóinek egyébként visszajártok és turnéztok Erdélyben. De hogy nem volt soha olyan íze ennek, hogy na, ezek izé, na megmutatták most Budapestnek, nézd meg a kis burzsúlyokat. Valaha volt-e ilyen íze annak, hogy ti Erdélyből úgymond kiszakadtatok, leszakadtatok?
Nem éreztem ilyen ízét, olyan íze volt csak, hogy mikor hazajöttem és beszéltem anyámmal, és nagyon büszke voltam arra, hogy 23 éves a szomszédnéni produkciós iroda. Anyám csak annyit mondott, hogy gyereket kellett volna csinálni, nem társadatot. Én mondtam, hogy én benne lettem volna, de Szabos nem akarta, úgyhogy ezért...
Ebben minden fájdalma benne volt anyukádnak. Igen.
23 év...
Végült még ki azzal, hogy én abba hagytam az építész karrieremet, és még mindig reménykedik, hogy valamikor ennek a hülyeségnek vége lesz, és akkor majd rendes, normális ember leszek, építész, amit tanultam.
Igen, ezzel vagyunk így pára, nem akarom magamra húzni ezt a beszélgetést, de hát ugye nekem is volt egy olyan munkám, ahol tulajdonképpen arról szólt az egész napom, hogy hülyéskedni kellett. És hát ezt nagyon sokan nem értették, hogy tényleg az, hogy te beérsz a munkahelyedre, és hülyeségeket kell kitalálnod. Hát mondom, igen, bocs.
Ti egyébként miből?
Igen? Ez a munkahely, amit most csinálsz.
Tessék?
Nem, ez az, mikor kormány szóvivő volt.
Igen, ez az volt. Na, pontosan, igen. Folyamatosan kamuznom kellett. Nagyon nehéz.
Ti miből táplálkoztok? Ugye mi is észrevettük, hogy mindenkinek ezért vannak módszerei, van, aki a hétköznapi cselekvéseket veszi jobban górcső alá, vagy éppen meglát valamit, és akkor azt fölmondja egy telefonra, ti miből veszitek az alapanyagot?
Hát a hétköznapi élet nagyon sok matériát ad, mert például én így a bulvár, meg celebek, abból nem tudok táplálkozni, mert nem ismerem fel őket. Ilyen született feleségek, meg celeb feleségek, meg a politikusokat sem ismerek, hármat, de őket nem szeretem, úgyhogy muszáj a saját életemből, feleségemből, ismerősükből, barátukból táplálkozni, de szerencsére olyan ismeretségi köröm van, hogy bőven van alapanyag.
Ráadásul ugye ti mindig úgy adtok elő, van egy ilyen, és gondolom ez tudatos felépítés az előadásaitoknak, hogy megvannak a páros jelenetek, de hogy külön-külön is mindig teret adtok egyik a másiknak. És azért 23 éve ez tud működni, még soha nem volt olyan, hogy nézeteltérés, meg összeveszés, és azt mondtátok volna egymásnak, hogy figyelj, elég, meg már unom, hogy veled vagyok 23 éve, meg már nincs ötletem.
Hát voltak olyan időszakok, az egyikünknek nem volt ötlete, de ez volt a szép a párosban, hogy akkor a másiknak volt, és akkor hogy a hullámvölgyek és a hullámcsúcsok így kioltották egymást a kettőnk részéről, úgyhogy nézeteltérések olyanok voltak maximum, hogy valami vicces vagy nem. De ezt könnyű eldönteni, mert így ki kell próbálni, legközelebb lehet, hogy érdekli, és akkor majd a közönség eldönti, hogy vicces vagy nem valamit.
Ti hogy tesztelitek? Én soha nem értettem, hogy a stand-uposoknál hogy működik, hogy, mert lehet, hogy amit ti kitaláltok, élvezitek, bepróbáljátok, azt gondoljátok, hogy ülnek a poénok a premierig, ahol meg kiderül, hogy hopp, nem is működik, de ilyen meg nem derült ki, mert mindig az ellenkezője volt, hogy amúgy működik. Honnan tudjátok ti ezt lemérni?
Hát igazából nem tudjuk, fogalmunk.
Élesben.
Az van, hogy nem egy teljes műsort próbálunk ki, hanem csak mondjuk 5 percet, és akkor a következő előadásból beépítjük azt az 5 percet, és az fel se tűnik a közönségnek, hogy esetleg 5 percig csend volt. De ez nem fog lenni. Úgyhogy van egy könyvtár a gépemen, ami ilyen elvetélt jelenetek vannak, amik aztán nem működtek végül, úgyhogy
Igen, nekünk volt egyszer egy CD gyűjteményünk, szerintem három darabból állt, ugye audiofájlként volt kiírva, tehát mondjuk egy CD-n szerepelt mondjuk 20 dal, amikor egy másik rádióban dolgoztam, és az úgy hívtuk azt a sorozatot, hogy zene hülyéknek. Tehát ami teljesen értelmezhetetlen zenék voltak rajta, de valami oknál fogva szerette a közönség, vagy hát nem szerette, csak furcsán nézetre. Ha már Duma Színház, akkor hadd tegyek másfél a kérdést, tudom, nem ti vagytok ennek a színháznak a vezetői, de hát mégiscsak részesei vagytok. Na, ha jól emléksz...
Képzelni, hogy vezetői vagyunk, megpróbáljuk elképzelni. Most.
Képzeljétek el, hogy ti vagytok a vezetők. De hát, ha tudtok arra a kérdésre válaszolni, hogy most mindig is érdekelt az, hogy a Duma Színházban, meg az ilyen társulatokban, hát ugye vicces emberek vannak, vicces dolgokat művelnek, és olykor felfeltűnnek inkább közéletinek mondott emberek, akik most névnél, tehát a Puzsér is volt talán egyszer ott nálatok, meg vannak olyan emberek, akik inkább mondjuk közéletileg nyilvánulnak meg, de hát semmiképpen nem mondanám őket viccesnek. Ők mondjátok már meg belülről, hogy ők hogy működnek, még sose voltam ilyen előadáson.
Hogy a Duma Színháznak van egy társulata, ami nagyrészt Schroeder Klubos és Comedy Centrálos humoristákból áll össze, és mellette meg vannak vendégelőadások, tehát tegyük fel, nem tudom, Puzsér akar valamit csinálni, akkor van rá lehetősége, kap egy termet, aztán ha működik, működik, ha nem működik, nem működik. Puzsérnál kiderült, hogy nem működik, ezért a Duma levette a műsorról az előadását. Hát
nem volt vicces, agyvérzés volt szegény.
És itt a magyar stand-upot, hogy az milyen pocsék, meg az amerikai milyen jó, és akkor nagyon elegánsan a Duma Színház azt mondta, hogy hát akkor jön és mutassa meg, hogy kell csinálni, és megmutatta, hogy ő se tudja.
De hát miért kéne megmutatnia egyébként, így üzenném a vezetőknek, hogy hát ez nem attól, hogy valaki kritizál valamit, nem kell neki is tudnia. Tehát nem kell mindenkinek egy perc ott úszni gyorsan a százat attól, hogy mondhassa azt, hogy neki nem tetszett az az úszás. Szerintem legalább, illetve nem kell konzervatóriumot végezni ahhoz, hogy megmondhassa, hogy egy zenei mű az rossz, vagy jó, vagy tetszik neki, vagy nem. Szerintem legalábbis, de értem, amit mondottok, meg a másik az ehhez hozzáfűzni való, aztán majd mondtok rá valamit, vagy nem, hogy hát sok helyen lehetett látni, például ott volt a, biztos megvan a sztori, hogy a jamaikai Bob válogatott, amikor folyamatosan a svájciakhoz mérték magukat, és akkor mondta az egyik a végén, hogy gyerekek, hát mi jamaikaiak vagyunk, nyilvánvaló, hogy a bobozást is jamaikai módon csináljuk, tehát teljesen felesleges az amerikai stand-upozást összehasonlítani mondjuk egy kelet-európai stand-upozással. Tök más a táptalai is, meg teljesen mások, mondjuk a nyelvünk például, nem menjünk messzebbre.
Nagyon nagy igazat mondtál, persze, tehát, hogy ha valaki úgy kezdene stand-upolni Amerikában, akkor egy kicsit furcsa lenne. Tehát, hogy alkalmazkodni kell a magyar társadalom, magyar témákhoz, úgyhogy nincs, ahogy azokat a témákat elővenni.
Van olyan, hogy, ha már Amerika, hogy van olyan, mondjuk itt Magyarországon, hogy mondjuk túllőttök egy célon, és mondjuk lekapnak benneteket, vagy így, vagy úgy a tíz körmötökről, akár a közönség, akár mondjuk a fejjel valóitok, ha van ilyen... Óvatoskodni kell nagyon, így a stand-upolással? Nem pont nektek, hanem úgy általánosan.
Én nem tudok ilyen óvatoskodásról. A Duma Színház egy ilyen nagyon nyitott közösség. Az a lényeg, hogy lefele nem szabad rúgni, szóval az, aki nálad szerencsétlenebb, Isten őriz, az nem szabad még inkább kényelmetlen helyzetbe hozni. Felfele szabad, tehát lehet cseszegetni valakit, aki fölötted van, és szerintem ez meg a jó érzés, meg ízlés, ezt a három dolgot, hogyha észben tartjuk, akkor
tehát akkor politikusokat nem szabad rugdosni.
Mert hogy nyomorultabbak
minni.
Egyébként ezzel kapcsolatosan nekem az jut eszembe, hogy mert abszolút egy ilyen érzékenyítős világban élünk most, és hogy mindenkinek nagyon meg kell válogatni a szavait, hogy azért nektek van ilyen, hogy amikor összeraktok egy-egy produkciót, hogy gondolkodtok azon, hogy hát lehet, hogy ezért most már így orkop lenne, mert hogy vigyáznunk kell vele, hogy kiről mit és hogyan mondunk. Tehát, hogy van egyfajta ilyen, azt látom, hogy sértődékenység a világban. Ti ezt hogyan tudjátok kezelni, amikor műsorelemeket laktok össze?
Nem igazán szoktunk erre odafigyelni, inkább arra figyelni.
Ez jó.
És ha kiderül, hogy sértő, de szerencsére nem igen szokott ez így kiderülni, akkor simán leveszük a műsorról, mert ahogy az előbb mondta a BP, hát nem akarunk megbántani senkit. Hogyha nagyon megbántodnak, akkor meg nem nevetnek. Ilyen furcsa lenne valaki úgy nevet, hogy közben megsértődik rajta. Nem szokott ezzel fordulni.
Vannak olyan rendszerek azért, hogy az, azért az előfordul több összeállításban is, de hát az most mindegy is.
Amúgy megjelent két könyvem, és ott vettem magamnak azt a előjogot, hogy a könyvvel kapcsolatosan, ha valaki beszólt nekem, akkor ott megbánthattam, és akkor egyszer valaki írta nekem Facebookon, hogy hogyan jelenhetett meg ez a könyv, és visszaírtam, hogy lefeküdtem a kiadó igazgatójával.
Nagyon helyes.
Fontos, igen, egy fontos információ.
Nagyon helyes, ami... Én szoktam alkalmazni azt a technikát, amikor azt mondja nekem valaki, hogy én hülye vagyok, és akkor írom neki, hogy az vagyok. Ezzel rövidre zárva a vitát, és onnantól már nincs kapaszkodója.
Igen, igen.
Egyébként ti, ha nem stand-up-ba foglalkoznátok, mit csinálnátok?
Azon kívül, hogy építész lennél.
Hát mondjuk, sőt, hát ugye volt a Covid időszak, ti akkor azt hogyan oldottátok meg? De egy ettől függetlenül érdekel a további része, és hogy tényleg, ha nem lenne stand-up, ti most mi az, amihez szívesen nyúlnátok?
Igen, én a Covid időszak alatt írtam azt a két könyvet, úgyhogy utána kérdezték, hogy mikor jön a harmadik, és mondtam, hogy imádkozzatok, hogy ne legyen harmadik, mert akkor nektek is nagyon rossz lesz. Csak akkor írok, hogy a világjárvány van. Újságíró lennék, vagy Isten őriz rádiós műsorvezető, ugyanis médiaszakot végeztem.
Nagyon jó.
Nem humorista lennék, igen, igen. Úgyhogy vigyázzatok a munkátokra. Igen,
mert ne vedd el, hanem csatlakozz, sokkal jobb, akkor legyünk egy csapat. Hát akkor okay. Gondolkodjunk így.
Oké. Okay. Oké, én építész lennék valószínű, lehet nem mertem volna abba hagyni, de hogyha most kezdeném a tanulást, akkor nem hiszem, hogy nekifognék egy ennyire felelősségteljes karriernek.
Hát de pedig anyukád örülne neki, hogy...
Nagyon örülne, igen, igen.
Hát
most
igen.
Tudnám megkezelni, úgyhogy targoncás lennék. Az olyan annyira szimpatikus.
Az menő dolog egyébként targoncát vezetni.
Nem gondolkodni, egész nap tologatod azt is.
Figyelj, tényleg ez a targoncázás, nekem volt szerencsém ilyen, olyan munkahelyen dolgozni, ahol volt targonca, és ez valóban olyan, hogy egy pillanatra, vagy hát addig arra az időre, amíg kezeled ezt az óriási nagy gépet, ami hát ugye nyilván a funkciójánál fogva borzalmasan nehéz, már maga a gépnek a tömege, tehát hogy az visszarepít a gyerekkorba. Amikor még olyan vágyaid voltak, hogy például egy targoncát vezess, és az teljesen ki tud kapcsolni. És odafigyelsz, és megfelelő helyre rakod a traklapot, tök jó.
Amúgy valójában a targoncázás az egy ilyen 3D Tetris.
Így van, tényleg. Így van, abszolút, abszolút, így van. Legózás.
Így az ismertségetek az okozott már kellemetlenséget, vagy élvezitek? Tehát itt értem ez alatt mondjuk az utcán való leszólítást, azzal ti hogy vagytok?
Szerencsére nem olyan gyakran fordul elő, hogy elviselhetetlen lenne. Tehát hogy mi élvezzük igazából, mert néha előfordul, akkor nagyon szívesen megállunk, készítünk fotót, váltunk pár szót. De hát amúgy azért meg, hogy unokatestvérem most derül ki, de nem azért, hogy fotót. Mióta ismertünk, lettünk meg, duplázódott az unokatestvéreim száma.
Nagyon szép.
Óriási.
És mondjuk becsajozni sikerült már azzal, hogy ti ilyen menők vagytok?
Igen, csak a feleségem aztán zokon vette.
Óriási. A karinti gyűrű az valami terhet ró az emberre, hogy úristen, most megkaptam, akkor én a humor nagyágyúi között vagyok, mindenképpen hozom kándan ezt a szintet, hogy ez nem rak egy terhet az emberre?
Kénytelen vagy viccesnek lenni.
Hát 10 grammal nehezebb lesz az egyik kezed, hogyha felhúz.
De az hordod, nem?
Meg lehet cseszegetni kis Ádámot, hogy neki nincs, úgyhogy ennyi.
Mennyire korrekt így csapaton belül.
Majd ha neked is lesz karinti gyűrűd, akkor beszólhatsz, jó? Ez nagyon szép.
Engem mindig is érdekel az olyan embereknél, akik egyébként ott vannak a tévéképernyőin, országos szinten ismertek, szerintem ti abszolút ez a kategória vagytok, azért díjazva is van az, amit ti csináltok, tehát hogy elismerést is kapott. A hétköznapotok nektek hogy néz ki? Ti sportoltok, vagy kocsmában járók vagytok, vagy könyvtárban alvósok, vagy otthon lustálkodó, vagy kertben aktívkodó?
Szóval vagy kocsmában járók vagytok?
Vagy kocsmában járók?
Hát annyira, hogy az a kocsmában járás, hogy nekem volt is egy kocsmám 4 évig.
Na de jó!
Végre egy jó hír. Igen.
De azt magadnak csináltad.
Igen, igen. Szerettem volna, hogy ha mondjuk valami rendelet miatt bezárják az összes kocsmát Budapesten, az egyikhez legyen kulcsom.
És akkor volt. Nagyon jó.
Na, de hogy... Igen, ezekből kiindulva, ezt nézve, hogy tényleg hogy néz ki nálatok így a mindennapok?
Hát nem kell olyan korán kelljünk, szerencsére. Kivéve, hogyha a rádió interjút adunk valahova.
De ha te miattunk.
Igen.
Mi ez korán van? 8 óra után vagyunk fél órával.
És itt ráadásul itt még egy órával később van.
Jó, hát erről is van sztorim.
Ez is nekünk már, nekem már egy kicsit korán van.
Van egy sztorim, hogy beültünk.
De várj, nem derült ki, hogy mi van a hétköznapokban.
Ja, mi van a hétköznapokban, aztán majd elmondom a sztorimat, hogyha majd lesz még rá idő.
Most például én chili paprikákat nevelek. Van 28 palántám, és azt tervezem, hogy őszre kész lesz a chili szószom. Úgyhogy hát ilyen kis hobbikat.
De ez tök jó. Ez nagyon jó.
Jó.
A feleségemnek meg van egy komoly munkája, úgyhogy én shoppingolni járok plázákba.
Női táskákkal állsz a próbafülke előtt, nem?
Így van, utána beugrom egy kicsit szolizni, manikűr, fejkűr, hát tudom, amit szoktunk
mi. Mi akkor mi férfiak tartsunk össze ez ügyben?
De a férfi pedig ül egyébként, az nagyon jó cucc. Azt én szeretem néha csinálni, amikor éppen van idegrendszerem, hogy elmenjek oda, de azt ajánlom mindenkinek, az teljesen relaxációs ügy, szerintem.
És így van.
A hatalmi arcok, ugye ott van a leírásban az, hogy például mi történne, hogyha a kasszások mindig kimondanák, amire gondolnak. Van egy ilyen a leírásban, és nekem erről eszembe jut, hogy alapvetően az életben mi lenne, ha mindig azt mondanánk, amit gondolunk.
És úgy.
Szerintem itt mindenki agyonverni a másikat. Gondolom, ti ezt a szituációt próbáltátok humoros formában színpadra vinni.
Így van, és nagyon sok mókás fordulatot szül az, hogy mi tényleg az előadásunkban mindent kimondunk, amire az emberek gondolnak, csak azt egy ilyen biztonságos környezetben tudjuk a színpadon megtenni. A való életben már furcsább lenne, hogyha szupermarketekben, meg autodealershipeknél, meg mindenhol kimondanánk azt, amit gondolnánk. Vagy Isten őriz rádióműsorokban. Hát, de nem tudna hazudni, egy idő után elveszne ez a képesség, akkor valószínűleg már kihalt volna rég.
Hát nektek megvan a Hazugság feltalálása című film esetleg? Ha nincs, akkor ajánlom figyelmetekbe.
Nagyon jó, így eljárt. Ricky Gervais-je, nem?
Így van, ugye ott van az, hogy mindenki őszintén, és hát ott nekem az egyik klasszikus kedvenc jelenetem abból, amikor a étteremben ülnek a csajja, melyik bort ajánlja? Semmelyiket, mert szar az összes. Ez szerintem óriási.
Hát de van az, amikor nem ellentétben vagy mondjuk az igazsággal, tehát nem úgy hazudsz, hanem mondjuk, ha elmész mondjuk, ezt a hajóssal találtuk ki, vagy 20 éve, hogy ha elmész mondjuk a gyógyszertárba óvszert vásárolni, azt lehet úgy is kérni, hogy kéri az ember, jó napot kérnek, egy óvszert szeretnék vásárolni. De amikor azt mondod, hogy mondjuk kibővíted az információ halmazt, és elmondod, hogy mire kell, azt hogy fogod alkalmazni, és kivel. Ezt nyilván nem tudom bemondani adásban, mert hát csak ocsmányosan lennek. Igen?
Hát képtelni.
Na, de te is akkor például mi lenne, hogyha így beszélnének az emberek, hogy minden egyes mozzanatot, amit egy mondatban szokás elmondani, mert egyébként a nem részletezed, azt mindent részleteznénk. És az igazából nem az, hogy az igazság, a hazugsághoz képest igazat mondasz, csak hát olyan dolgot is elmondasz, amit nem szoktál. Ez is érdekes szituációkat szülne. Én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan bevehetitek, ezt az ötletet az előadásotokban, és akkor majd mondjátok, hogy kinek írjam a számlát.
Jó, a jogdíjat majd átutaljuk.
Köszönjük szépen.
Én nem szeretem egyébként a művészi életem belül a művészek méregetését egyiket a másikhoz, úgyhogy ezt így ki is hagynám, inkább afelől közelítenék, hogy nektek a magyar stand-up szcénában van-e olyan, akire úgy néztek fel, hogy még azért mindig benne van egy pici csodálat, vagy az, hogy még mindig tudok tanulni a mestertől. Van-e ilyen nektek?
Természetesen van, sőt, még mielőtt a Duma Szeánszhoz kerültünk, 2008-ban talán, előtte már létezett, és akik akkor voltak, azok mind nagyon felnéztünk. Akkor voltak a Fábri Show-ban, meg eljutottak ilyen hangfelvételek is, így csodálatra hallgattuk. Hát azok Kőhalmi volt, Kis Ádám, Bödös Tibor, Hatházi, Badár. Úgyhogy utána meg így szinte gyomorideggel igen volt, amikor velük együtt kellett menni fellépni, tehát igazából így a nagy mesterekkel. De aztán megismertük őket emberi, mi voltunk be, és elmúlt ez a gyomorideg.
Melyikük volt a legnagyobb csalódás?
Annyit egyik, most ne részt a kollégákat, de nem mindenki jó fej, nagyon szeretjük őket. és hozzáteszem, hogy ők is nagyon szeretnek bennünket.
Jó, de bocsáss meg, Tomi, hogy biztos többfajta, vagy többféle stand-upos van, nyilván, micsoda okosságot mondtam, de mondjuk például a Badárról azt tudom elképzelni, hogy a hétköznapokban is olyan hülye, mint amilyen a színpadon.
Ezt én tanúsíthatom, igen.
Igen, pontosan. Nem csak Badár, hanem ha mész vele fellépni mondjuk egy 3 órás utat, akkor kapsz vele egy 3 órás műsort. Badár nem stand-upol a Duma Színházban vagy a színpadon, az egész életében stand-upol, csak vannak bizonyos időperiódusok, amiért fizetséget is kap, de amúgy ugyanaz a műsor mindig, folyamatosan.
Nagyon kemény sztorikat nyom. Hát az a vasutas időszaka az valami kegyetlen. Visongva röhögtem. És ráadásul azzal még a Godóban találkoztam először, ahonnan az egész ilyen stand-upozás itt Magyarországon szerintem kinőtt. Mert a stand-upozásnak az a verziója, amit most látunk, ugye itt-ott-ott, meg amit ti is képviseltek. De nagyon bírtam mindig is.
Van bennetek egyébként egy olyan érzés, hogy esetleg most már szépen lassan tényleg 23 év távlatából, hogy átadni tudás? Mert azért szerintem, vagy tanítható ez egyáltalán, akkor induljunk ki ebből. Ez a műfaj, amit ti képviseltek, tanítható-e?
Hát nem tudom, ha tanítható lenne, biztos lennének ilyen egyetemek már Amerikában, ahol ez nagyon régóta működik, de hát nincsen, úgyhogy ilyen intézményesített nincs. Én workshopokat szervez a Duma Színház, és akik újonnan érkeztek a Duma Színház, újonnan már mondjuk, hogy 8 éve, ők kaptak ilyen kis képzéseket, ilyen kis workshopokat, hogy mire kell odafigyelni, és akkor kicsit hamarabb sajátították el azt, amit mi a saját bőrünkön kellett megtanulni.
És nektek van ilyen, akiket mondjuk így úgy érzitek most, hogy az újak között, akik jönnek föl, és van bennük potenciál, hogy kicsit ilyen mentorként ott legyetek nekik? Akár akarva, akaratlanul, vagy ösztönszerűleg.
Nincs.
Köszönjük szépen.
De van a Duma Színháznak ilyen mentor programja, úgyhogy nekünk is van mentorunk igazából, tehát akit megkeresett így, de ülsz vele, és akkor gegelsz mondjuk.
És de akkor... Igaz,
kollega, akivel közösen írunk poénokat, és kiegészítjük egymás műsorát, de olyan, hogy valaki, akinek a pályáját mi egyengetnénk, olyat nem csinálunk. Még itt Erdélyben volt, ugyanis mi találtuk ki az Erdélyi Humor Fesztivál intézményét, és azt 12 éven keresztül évről évre csináltuk, és új humoristákat fedeztünk fel. Többek között Felmiri Péter kollégánk is jelentkezett az Erdélyi Humor Fesztiválra, és megnyerte. De aztán úgy éreztük 12 év után, hogy ez jó volt ennyit csinálni, de most ezt a nemes feladatot átadjuk másoknak, és mások is nagyon jól csinálják.
Mi nagyon nagy szeretettel várunk titeket majd ide, akkor, ha jól tudom, és akkor ilyenkor mindig lesnem kell, mert dátumok állandóan bajban vagyok, április 23-a. Meddig vagytok kint egyébként most Erdélyben?
Mi 22-én megyünk vissza Budapestre, és akkor nagy dírrel, durral készülünk a 23-ai előadásra. És jegyeket még lehet venni a dumaszínház.hu-n erre az érmi előadásra április 23-ára.
És repültök, vagy autóztok ilyenkor? Komoly a kérdésem.
Autózunk, mert itt minden nap megyünk át egy másik városba.
Ja, hát és akkor úgy van, értem, aha.
Romániai légi közlekedés, hogy össze legyen kötve az összes város repülőtérrel.
De mi, várjál, most ti vezettek, vagy van egy sofőrötök?
Nem, mi vezetünk, vagy hát mi, igen.
Jó, hát akkor ez mondjuk az elég fárasztó. Ez, én utáltam, amikor mi is zenekaroztunk, aztán ha épp nem volt sofőrünk, akkor egymás között vezettünk, azt hulla fáradtan értem oda a színpadra.
Hát nem tudom te, hogy vezet, de lehet, hogy nagyon megerődés.
Nem, a hosszú távokról beszélek most.
Aztán megyek, beállok valaki mögé, és akkor így nem annyira.
És akkor vonóhorgára ráakasztod magad, azt hadd menjen.
Hadd menjen, persze.
Így van, reménykedem, hogy ő is ugyanoda megy, ahol.
Hát srácok, nagyon köszönjük szépen, hogy fogadtátok a hívásunkat. Remélem, hogy nem utáltok minket ezután a beszélgetés után, és mi várunk titeket szeretettel akkor Érdre. Addig is még hát van egy hetetek ott kint Erdélyben. Jó turnét, meg jó közönséget és jó élményeket kívánunk nektek.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, mi is a lehetőséget.
Sziasztok!
Szép napot! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Nos, hát kedves hallgatók, Szomszédnéni produkciós iroda, ők ketten vannak, ugye Tóth Szabolcs és Bálint Ferenc, velük beszélgettünk, mert hogy hatalmi arcok előadással érkeznek április 23-án este 7 órától ide Érdre a Szepes Gyula Művelődési Központban. És hát ahogy elmondták a srácok, jegyek még kaphatók a Duma Színház oldalán, meg a Szepesen keresztül is el lehet ezt intézni, úgyhogy hát akkor stand-upra fel.